Nézzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Purimfest. Február 28-tól március 4-ig. A harmadik Purimfest a zsidó év legvidábbabb ünnepéhez kapcsolódó többnapos kulturális és közösségi fesztivál a Rumbach zsinagóga és a Godmar terem helyszínein. Színes jelmezek, vidámság és hagyomány. Ünnepelj velünk! Február 28-án a Godmar teremben Purim Party, retro kiadás, zenetánc, nosztalgia DJ Aratóval. Március 1-én a Bálint házban családi Purim, Rumbi táncház és Benjamin óvoda. Este a Rumbach zsinagógában Lovas trió koncert, március 2-án a Rumbach zsinagógában Megilla olvasás kantor koncerttel és hórával és Ubul Hóra táncházával. Március 3-án a Rumbach zsinagógában felolvasó színház Karinti kabaréest, költői utazás karintés társai Koponyái körül, Csákányi Eszter és Hajdú Steve előadásában Seres Tamás rendezésében. Március 4-én Rumbach zsinagóga bármit kérdezhez Tilla Tilla beszélgetése Geszti Péterrel és Ritz Edittel. Tehát Purim Fesztivál február 28-tól március 4-ig a Rumbach zsinagóga és a Goldmark terem helyszínein. Erről Bíró Eszter énekesnővel, a Purim Fesztivál igazgatójával beszélgetek.
Most már harmadik alkalommal rendezi meg a Mazsi Hisz a Purim Festet, ami tulajdonképpen a Purim ünnepe köré épül, és nagyon sok különböző olyan programot tartalmaz, ami több korosztálynak szól. Vannak benne közösségi programok, családi programok, és hát természetesen olyan esti koncertprogramok, amik talán az idősebbeknek szólnak, de van olyan például a nyitó alkalom és a retro Purim bál, azt kiírtam, hogy 0-tól 120 évig. Tehát az azt jelenti, hogy az jön, akinek van kedve. Természetesen azt gondolom, hogy a középkorosztály fog leginkább emlékezni arra, hogy mit is jelentett 30 évvel ezelőtt az Arató diszkóval egybekötött Purim bál, de hát természetesen ott van a Megilla olvasás is, ami a legeslegfontosabb, úgymond vallási esemény. Úgyhogy március 2-án egy kántorkoncerttel indítunk, ezután Megilla olvasás, 3 rabbi, 1 kántor, szerintem elég jó, előtte 8 kántor énekel, és utána egy hatalmas hóratáncház lesz, de közben a gyerekekről is fogunk gondoskodni, hiszen arcfestést kapnak, stb. És hát olyan nevek jönnek el hozzánk, mint a Lovasi András trióval, tehát Farkas Robival, Heidl Györggyel, eljön hozzánk Tilla Tilla Geszti Péterrel és a feleségével, Ditz Edittel, illetve Karinti kabarét is lehet majd hallani, ahol a két főszereplő Hajdú Steve és Csákányi Eszter.
Fantasztikus, igen.
A Pészák Fesztre is sok szeretettel invitálok mindenkit, akit érdekel, hogy hogyan érdemes és hogyan lehet fölkészülni erre az ünnepre, de természetesen azokat is sok szeretettel várjuk, akik még életükben nem hallottak erről az ünnepről, de érdekelné őket, és erre is rengeteg különböző programmal készülünk, több korosztálynak, több helyszínen.
Erről a helyszínekről akkor egy picit essék szó.
A fő helyszínünk mindig a Rumbach zsinagóga, ott van mellette a Goldmark terem, de vannak együttműködéseink a Gólem Színházzal, a Bálint házzal, mindig bővül a kör, és számomra nagyon fontos, hogy közösségi, családi rendezvények mellett esti programok is legyenek, és legyen olyan program, ami semennyibe nem kerül, és bárki bejöhet, és legyen olyan, ami meg hát olyan exkluzív program, ami lehet, hogy csak a MÜPÁ-ban látható, de most nálunk is természetesen. Igen, és én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy megint olyan művészeket köszönthetek a Pészák Festen, mint például Bényei Tamás és a High Jazz Band, akiknek vendége Nárai Erika és Nyári Krisztián, és hát egy olyan örökzöld témával jönnek, mint Gershwin, ami szerintem, hát Gershwin és High Jazz Band, hát ennél nem kell jobb, ugye? Szerintem ez lesz az egyik kiemelkedő programunk. Ezt követi a Bábjátékos, ami a Debreceni Színháznak és a Maladipének a közös produkciója, ami már egyszer szerepelt nálunk, de csak is nálunk szerepelt egyetlen egy alkalommal Budapesten, és hát olyan hatalmas sikert aratott, hogy visszahívtuk őket. Aztán jön Kubik Petra, aki egy csodálatos énekesnő, erre az alkalomra kifejezetten a Pészak témakörével foglalkozik, és Molnár Piroska lesz a vendége, Ajtók című koncertjével, és hát mellette Frölich Roberta, szabad egyetemi előadás, Borgula András vezet pészáki sétát a zsidó negyedben, Sher Robert könyvéről fogunk beszélgetni itt a Rumba kávézóban, szóval rengeteg program van, és hát azt nem is mondtam, mert nem is mondhatom még, hogy lesz egy hatalmas, de hatalmas premier előtti bemutató a gyerekek számára. Ezzel fogjuk nyitni a Pészák Festet, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy aki szeretné megismerni a tradíciókat, vagy aki csak érdeklődik, vagy még nem járt a Rumbak zsinagógában, vagy szeretne részt venni egy tanszéderen, mert az is lesz, az mindenképpen jöjjön el, keresse fel a honlapunkat, és megtalál minden információt.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Borgula András, a Gólem Színház igazgatója.
Először erről a rendezvényről, hogy kapcsolódik a Gólem, és aztán akkor a Gólemről.
Jó, így szabad.
Elszabadult ágyugoljó. A Purim Fesztiválra volt egy felkérésem, hogy legyen egy irodalmi séta, természetesen zsidó tematikában, és azt a közös formátumot találtuk ki Bíró Eszterrel, hogy akkor három helyszín, három szöveg, és én vagyok egy ilyen túravezető. Annyira jól működött, olyan gyorsan betelt, és azt hiszem annyira sikeres volt, ráadásul annak a végén még fánkevés és forrad borívás is volt, hogy akkor szinte már így kódolva volt ebbe, hogy jön majd a következő fölkérés Peszachra, úgyhogy a formátumot meghagyjuk. Ez egy ilyen irodalmi tárlatvezetés lesz, vagy irodalmi séta, túra, azt hiszem inkább séta, tehát a nagy túra nincs benne. Három helyszínnel, itt kezdődik útba.
A Rumbaksebes.
A Rumbakot, és a Gólemben fogjuk befejezni, és mind a három helyszínen olyan izgalmas, most drámai szöveget találtam, drámai abban az értelemben, hogy színdarabból veszem, és nem líra, amik zsinagógában hangzanak el, magában a színdarabban is. Az Angyalok Amerikában című előadásból egy részlet, ugye ez egy amerikai, a D-Book című előadásból egy részlet, mondjuk, hogy egy izraeli, és a harmadik, a magyar szerző, még gondolkozok, hogy ki legyen, ezek hangzanak el akkor ezen a három helyen, akkor lehet jönni, és az nem ússza meg a közönség, hogy ezek között, a részek között még ne szórakoztassam őket mindenféle ilyen borgulás anekdótákkal, elnézést kérek előre.
Nagyon élvezi a közönség, hogy egy kicsit a Gólemről, ugye nehezített körülmények között élünk.
Így van, ez a 20. kvázi jubileumi évad, de nem könnyebb, mint az egy eddig, sőt, attól is ünnepi, hogy nehezebb, mint az előző 19, de nagyon, nagyon igyekszünk megújulni, és ebben például abszolút ez az új partnerség, ami köztünk kialakult, így a Mazsihész és a Gólem között nagyon sokat segít, úgyhogy így szerintem mi is új közönséghez jutunk el, és onnan is többen jönnek hozzánk, és a tartalom is egészen különleges, most szombaton, 14-én, Valentin napkor fogjuk bemutatni a D-Book című előadást, aminek, hát szokták úgy is hívni, hogy a zsidó Rómeó és Júlia, tehát, hogy a szerelmesek a végén meghalnak. Gondoltuk, Valentin napkor ez egy adekvált időpont lesz bemutatni.
Borgulás.
Igen, és meg kell, hogy mondjam, hogy tegnap megmutattuk a mi művészeti tanácsunknak, akik így megkapaszkodtak, hogy hú, ez annyira más, mint amit idáig csináltam, hogy ez hogy lehetséges, és mondtam, hogy szeretném megmutatni, hogy nekem is van lelkem. Nagyon igyekszünk ebben megmutatni, és annak van szép és természetesen sötét oldala is, úgyhogy a 20. évad második bemutat, vagy harmadik bemutatója is ezzel megtörténik, és innentől kezdve már csak játszunk, és csak idézőjelbe teszem ezeket a csakokat, arra várunk, hogy jöjjön a közönség.
Köszönöm szépen.
Maurer Dóra személyes veszteségem. Valamennyiünk, de az enyém is. Nagyon szerettem a munkáit is. Amíg volt Raiffeisen galéria a bankfalán állandó látványként, ott voltak alkotásai. A legfájdalmasabb, szomorú időben is valamiféle remény, világranyítás, határtalanság. Fényelvtan és hajtogatott idő. Nagyon tudta. Nagyon tudta, hogy a kétdimenziós fekete-fehér, akár fény árnyékkal, akár ceruzával készített képet, izgalmas, titkot is rejtő látványelem. Reverzibilis és megcserélhető mozgásfázisok, nyomtatás és nyomhagyás. Filmjeivel, a hajtincsével játszó lány, ma is felidézhető bennem, pedig 30 éve láttam. Legutóbb a Tét Modernben 2016 volt nagy kiállítása. Munkái különböző gyűjteményekben megtekinthető világszerte, a New Yorki Museum Modern Artban, a londoni Tét Modernben, Art Institute of Chicago, a Magyar Nemzeti Galéria, a Neue National Gallery Berlin, a Victor and Museum London, Maurer Dóra alkotott és tanított. Munkácsi díjas, Kossuth díjas, Hazám díjas. 2018-ban a Forbes magazin őt választotta a 7. legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában, a nemzetművésze. Professzor volt, nem csak katedráról. Számtalanszor találkoztam vele különböző kiállításokon, ahova együtt mentek tanítványaival, aztán a Széchenyi Művészeti Akadémia elnöke. Ő volt az, aki szervezte és rendezte az absztrakt, geometrikus, konkrét és kinetikus irányzatok kontextus városába ágyazott időszaki kiállításokat a 2007-ben megalakított Open Structure Art Society bemutatóin, amelynek ő alapítója és örökös elnöke. Mauer Dura és barátai kiállítás megnyitójának hanganyagával emlékezünk rá.
A Széchenyi Művészeti Akadémia legutóbbi kiállítása Mauer Dura és asztaltársasága műveit mutatja be a Tudományos Akadémia Kodály termében. Kiállító művészek Mauer Dura, Bálványos Levente, Benedek Barna, Gájor Tibor, akit sajnos most vesztettünk el, Hász István, Jovanovics Tamás, Kelle Antal, Kemény György, Megyik János, Mengyán András, Nagy Barbara, Nádler István, Nemes Judit, Pincei Sándor, Szegedi Macák Zoltán, Szíj Kamilla, Volszki András és Zoltán, Mária Flóra. A kurátort Hász Katalint hallják.
Ez a Széchenyi Művészeti Akadémia által megrendezett kiállítás, amire a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Frany Tamás felkért a Mauer Dórát, hogy csináljon egy kiállítást. És akkor Mauer Dóra úgy döntött, ami nagyon jellemző rá, hogy ő meghívja a barátait. És a barátság az nála tulajdonképpen kollégialitást jelent, és teljesen szétválaszthatatlan része. Mauer Dóránál minden szervesen összefonódik. Ugyanolyan fontos része a közösségteremtés, a tanítás, akár a fordítás is, a kurátorság, kiállítás szervezés, a festészet. Tehát ő azt a szellemiséget adta tovább, hogy ezek szervesen összekapcsolódnak, és voltak éppen ennek a kiállításnak Dóra a kurátora. Ő szedte össze a művészeket, de ezzel a baráti alapon, ahogy a nő gondolkodik, és az, ahogy az egész életművén keresztül a Tiborral együtt, Gájor Tiborral, a férjével együtt gondolkodik. Párbeszédet teremtve a szűkebb szellemi és tágabb szellemi közegükben, ami nagyon sokféle dolgot jelent, mert ugye a Dóra művészete az egyértelműen a konceptualitásból indul ki, és látszólag, formailag mondhatjuk, hogy konstruktív vagy konkrét művész, de ez abszolút egy látszólagos dolog, és hogy az élet művében minden szervesen, ahogy ezek a tevékenységek is szervesen kapcsolódnak, a médiumok is szervesen összekapcsolódnak, és a festészetére nagyon erősen hatott ez a konceptuális, filmes, fotós gondolkodás, amiben nagyszerű volt ebbe az avantgárd 70-es években. Dórának ezek abszolút friss munkái. Az a lenyűgöző ebben, hogy egyre festőbbé válik, ami neki a színek is egy későbbi, sokkal primérebben kezdte az egészet, és egyre inkább ezek az utóbbi 10 évben már festőbbé válik, és ez a legutolsó, ezek meg már nagyon-nagyon festői rétegekkel rendelkeznek, és ezek az a címük, hogy kófák. És akkor úgy vannak ezek a rétegek, olyan, mintha ahogy a kófák a kendőjükben árultak régen. Van bennük valami harság, valami szemtelen, talán ez a sokat beszélés, ez a harságság. Van egy nagyon következetes, szisztematikus gondolkodása, és utána ebből kilépve, vagy erre reflektálva, vagy oldva ennek a feszültségét, egy ilyen játékos dolgot akár a címadásba bevisz. Mondjuk a játékosság az nagyon jellemző a munkáira. Talán a Gájor Tibor, akivel ugye egy életen át együtt gondolkodtak, dolgoztak, azért is mondtam, hogy hát tulajdonképpen a Dóra kurátor ennek a kiállításnak, mert a kiállító művészeket, a neveket azt a dőválogatta össze. Ez volt az alapvetés, hogy a Dóra nagyon színes, a megnyitó beszédből ő Radnóti Sándortól idézi. A barátság leírható esztétikailag, noha nem műalkotás. A barátság szociális, a társadalomban, társaságban való részvétel elemi formája. Dórára ebbe a művészeti tevékenységébe, ahogy a tanítványaihoz is viszonyult, abba nagyon fontos szerepe van ennek a baráti attitűdnek. Éppen a kiállítók is különböző csoportokra elfedésbe elmondható, hogy vagy tanítvány, vagy régi kiállítótárs, régi barát, az ő kortársa, vagy olyan, akivel szintén együtt dolgozik, és hát az osz azt még meg kell említenem, amit 2006-ban alapított Maurer Dóra művésztársaival, és sokan a tanítványok közül is tagjai vagyunk.
Az elmúlt percekben Maurer Dórára emlékeztünk. Bartók tavasz nemzetközi művészeti hetek, Bartók Béla fotóiból nyílt kiállítás a BMC foajéjában. Bartókról nagyon sok felvétel készült. Sokat fotózták, talán azért is, mert fotogén volt, finom vonású arca, kifejező tekintete jól mutatott a folyóiratok lapjain. A legkeményebb időkben is felmutatott valamiféle emelkedettséget. Nagyon sokszor megörökítették zongorajáték közben, és a képeken még a legszerényebb nyomdai kivitelezés is át tudta emelni a fenségességét. Itt most nem koncertfelvételeket látunk, hanem az embert, aki mindig makulátlanul elegáns öltönyében, mellénnyel és nyakkendőben, puha nyúlszőrkalapban járt. Itt érzékelhetjük, hogy sok oldalú művész volt, akit érdekelt a képzőművészet, kapcsolatban volt a nyolcszak festőcsoporttal, fotográfus barátai voltak. Tartással látszik, hogy tisztában volt értékeivel, tetteivel, hogy Kodállyal együtt népművészetet beemelték a magas művészet legmagasabb köreibe. Ezzel is példát mutattak a 21. századi ember számára. Gyökereink itt vannak bennünk, hozzuk magunkkal, nekünk is korunk problémáival kell megküzdenünk. Bartók a zenéjével, tartásával a mikrokozmoszt a makrokozmosszá tágította, és ezeken a képeken érzékelhető az ő személyes karaktere, a művészi alázat és az erkölcsi kiállása is. Izgalmas látni, ahogy Zacher bázeli otthonában 1937 poros pohárral a kezében kipiheni a koncertsorozat fáradalmait. A másik fotón törökországi gyűjtő útján a Kumarli törzs tagjaival 1936 törökülésben szőnyegen ülve láthatjuk. Tévednek azok is, akik azt hiszik, hogy ezeknek a földből kisarjazott erőknek a helyszínen való tanulmányozása, hétköznapi nyelven szólva, a népdalgyűjtés valami rettentően fáradtságos lemondással és áldozattal járó munka. Ami engem illet, csak annyit mondhatok, hogy az idő, amit ilyen munkával töltöttem, életem legszebb része, és ezt nem adnám oda semmi másért sem. Legszebb a szó, legnemesebb értelmében, mert még egységes, de már eltűnt az ő társadalmi berendezkedés művészi megnyilatkozásának lehettem így közvetlen szemlélője. Szép a fülnek, szép a szemnek, olvashatjuk e kép alatt az ő gondolatait. Ilyen magyarázó kiegészítő szövegek minden kép alatt találhatók. Bartók tavasz, nemzetközi művészeti hetek, fotókiállítása BMC-ben. Artis Business gondozásában nagyszerű kötetet vehet kezébe az olvasó. A mecenatúra magyarországi története 1900-2025-ig, amelyben megismerhetjük azokat a nagyszerű embereket, akik számára érték a kultúra, és azt önzetlenül támogatták és támogatják. A kötetről az Artis Business elnökével, Balogh Máté Andrással beszélgetek. Csodálatos kötetet vehet kézbe az érdeklődő. Mecenatúra magyarországi története 1900-2025-ig. Hogy született a kötet?
Alapvetőleg, ugye mi most már ez egy 8. éve foglalkozunk azzal, hogy hogyan is kapcsolódik a művészet és ugye az üzlet és a magánszektor, és nagyon szeretünk volna már egy olyan könyvet létrehozni, amiben látjuk, hogy igenis vannak magánemberek, akik a kultúra mellett akár több évtizede is állnak, csak nem látjuk őket. És az a mondásunk, hogy ha nem látjuk őket, akkor olyan, mintha nem is léteznének, és nem hiszük el, hogy létezik mecenatúra. Úgyhogy így gondolkoztunk el Horváth Katalinnal, ugye, aki a szerkesztője a könyvnek, hogy akkor milyen léptékben is próbáljunk erről gondolkozni, és akkor ezért jött elő, hogy nézzük meg 1900-tól 2025-ig az időszakot, ezt több irányban, mármint úgy értem, hogy 1945-ig, utána 1945 és 90 között is.
És miért pont 1900? Mert 19. század második felében jött föl, úgy az ipar kezdett úgy kibontakozni sok minden.
Mi azt mondtuk, hogy nagyjából azért a 19. században azért nem is nagyon mennénk bele, mert azért úgy láttuk, hogy az arisztokrácia volt az, aki mondjuk úgy 90-valány százalékig benne volt. Igen, voltak olyanok, akik hívjuk a korai polgárság, vagy hogy ott tartották fontosnak, de hogy azt gondoltuk, hogy ott a 20. század elejétől indult meg az a valódi kapcsolódás a polgáriasodott, mondjuk Budapest, vagy egyébként Magyarország területén, hogy akik elkezdtek ezzel ténylegesen foglalkozni, és akkor ezért néztük meg, hogy akkor biztosan milyen társadalmi csoportokból érkeztek meg ezek az emberek, és hogyan gondolkoztak ők. És akkor alapvetőleg a könyv is így jött létre, hogy az ő világszemléletük alapján próbáltuk megmutatni őket, ezt az egész kort. És ez ugye nagyban különbözik 1945 előtt és után. Így tudtunk a 45-ös résszel azért nagyobb vidámsággal mondjuk így beszélni, bemutatni, és aztán a 45 utáni időszakot ugye nem nagyon érzékeltük, hogy volt ilyen irányú kérdéskör, pedig nagyon sok történet kering, de ott viszont ugye azt tudjuk, hogy nagyon neveket nem találunk. Tehát, hogy sokan csinálták, de nem vállalták névvel. Mindenféle típusú gondolat megjelent. Alapvetőleg mi azt gondoljuk, hogy a mecénás az az, aki segít. A támogatás szó is jelen van, de inkább az, hogy segít. És fontosnak érzi, hogy az adott művész, vagy művészcsoport, vagy bármilyen szinten, ő ahhoz járuljon hozzá, hogy az a ember, vagy közösség működni tudjon. És ezért vagyunk úgy vele, hogy a gyűjtők azok nem teljesen ebbe a kategóriába esnek, miközben sokan vannak tényleg úgy, hogy önzetlenül vásárolnak, ez azért mégiscsak egy adok-kapok dolog. Számomra azt jelenti a mecenatúra, hogyha egy gyűjtő azt mondja egy művésznek, hogy tessék, támogatlak havi szinten valamennyivel, és a művészre bízza, hogy ad-e érte cserébe vagy valamit, mert inkább ez a mecénás gondolat, de kik vagyunk mi, hogy ezt megszabjuk, úgyhogy boldogak vagyunk, hogyha valaki fontosnak érzi azt, hogy a művészet bármely szereplőjével kapcsolatba kerüljön, és igazából önzetlenül segítse valahogy őket. Róluk szól igazából a könyv, a mecénás könyv a Libriben vásárolható, meg nálunk az online oldalunk, és most még azért dolgozunk vele, hogy minél több helyre még eljusson, de alapvetőleg most ezzel próbálunk, és bízunk benne, hogy minél többen vásárolnak majd.
Hogy állt össze már a rendszerváltozás utáni mecenatúra?
Alapvetőleg nekünk ez mindig egy nagyon-nagyon fontos terület, mert akik ma velünk élnek, tehát a kortársaink, őket ugye megkérdezhetjük, még mindig beszélhetünk velük. Azért a 8 év alatt, amióta működünk, azért nagyon sok mindenkivel találkoztunk. De természetesen nem úgy voltak megszólít. Mert tudjuk, hogy ez egy sokkal intimebb kérdéskör, ez nem olyan, hogy az emberek csak úgy tudnak róla beszélni, van, aki nem is nagyon szeret még bármilyen noszogatás mentén sem. De azért azt gondoltuk, hogy azért van egy könyv, ami azért mégiscsak egy kiadvány, ami egy presztízsérték, ahol így van, és azt mondtuk, hogy 28 olyan ember, aki ebbe a könyvbe bekerült, nagy valószínűséggel se előtte, se utána nem lesz ilyen. És még Magyarországon nem volt ilyen kiadvány, amiben ez bekövetkezett volna. Tehát ettől ilyen erős, hogy tényleg olyan típusú emberek kerülnek, és azzal az előtte lévő másik sok évtizeddel, hogy lehet belőlük egyfajta ilyen megtalálni egy formátumot, hogy ők hogyan gondolkoznak. És hogyha tényleg valaki elolvas, akkor mindenkinél megtalálja azokat a hasonló belépési pontokat. Igen. Hogy találtuk őket, tehát alapvetőleg ismertük őket sok esetben. A másik irányból pedig, ugye mivel a művészeti szektor nagyon nagy százalékával viszonyban vagyunk, így meg tudtuk őket kérdezni, hogy esetleg van-e olyan, akit ők szívesen ajánlanának a figyelmünkbe, akiket még nem kerültek hozzánk közel. És akkor így azért szerencsénk volt jó néhány olyan területtel, akik ezzel az összekötéssel kerültek hozzánk közel.
Vannak típusai a mecénásoknak?
Hát, hogy típusa, ezt nem tudom megmondani pontosan. Az biztos, hogy nagyon nyitott és kíváncsi személyiségnek kell, hogy rendelkezzenek. Tehát ez egy alap. Az is fontos természetesen, hogy azért érezzék a kapcsolódást. Ezek az emberek többségében azért nagyjából kiválasztották már számukra, hogy mi az a művész műfaj, művész, vagy bármi ilyesmi, ami úgy jobban mozgatja őket lelkileg, jobban tudnak vele azonosulni, hanem önmagában az, hogy emberileg is létrejött valamiféle kémia, és az is kölcsönös, hogy meg tudták fogalmazni maguknak, hogy hogyan és mit szeretnének csinálni. Ez nagyon-nagyon nehéz feladat. És ezért jó, hogy elolvassák a könyvet, mert általában ezekre válaszokat is adtak. Amikor azt mondjuk, hogy valaki eléri el életének azt a pontját, hogy társadalmi szinten szeretne valamit visszaadni, és ez nem feltétlenül úgy működik, hogy a cégének a vezetője, vagy valami sem, hogy magánemberként, és látja, hogy pénzügyileg is megteheti, ez fontos, de nem az egyetlen lehetőség. De azért ezt mindig azt mondjuk, hogy egy mecénás, igen, fontos, hogy pénzügyileg is odálljon valaki mellé, de minden más is mecenatúrát jelentett, tehát kapcsolatok átadását, segítését, ha teszem azt a vállalatának olyan szolgáltatásai vannak, amivel tud segíteni az adott művésznek a előadás létrehozásában, szállításban, teljesen mindegy, az barter értékben is rengeteget segít. De azok a művészek, akik felfogják, hogy a kapcsolatépítés mennyire fontos, ezek a mecénás típusú emberek oda mehetnek, és összekötik őket, és segítik, mert ők azok, akikben hisz a másik fél, akivel összeköt. Tehát, hogy ezek ilyen típusú emberek.
De nagyon nehéz a dolguk, mert az értékek nem változtak meg, hanem az értékek nyilvánossága nagyon megváltozott. Tehát sokkal nehezebb ahhoz jutni, ami valódi érték, mert tele van mindenféle csili-vilivel a világ mindenség, és nagyon-nagyon arrogánsan. Hogyan sikerül a mecénásoknak megtalálni azt, hogy tényleg valódi értékek mellé állhassanak?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon széles paletta. Magyarországon azért az alakult ki, hogy van néhány kulturális szereplő, aki köré kialakultak már magánemberi kapcsolatok, és ott valahogy az a gondolat kezdett el terjedni, hogy ők csak ennyien vannak, mert hogy ezek a körök nagyjából egybeolvadnak. Nagyon-nagyon sok meccéspont van, nagyon sok átfedés van, és ez egy pár száz embert jelent. A mi 8 évünkben azért pont ezt láttuk, hogy ez azért jóval szélesebb, és a skála is nagyon széles. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy csak az a mecénás, aki évi szinten 3 millió forinttól indul el, és akkor támogat, hanem az is mecénás, aki 100 ezer forintot, vagy 200-at, vagy 500-at tesz bele a saját életének megfelelő összeget, és involválódik. És ki tudja belőle venni azt, amiért ő ott van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak annyi, hogy így elutalja, és utána elengedte, és kész, hanem ez egy részvételt is jelent.
Itt most már akkor eljutottunk ahhoz, hogy miért jött létre ez a cég.
Az Artisbiz azért jött létre, mert amikor ott 19 derekán, 18-19-ben megszűnt a TAO, akkor mi azt gondoltuk, hogy ez így nem egészséges, hogy egy lábon áll a kulturális szektor, a másik pedig, hogy van egy másik szektor, és ezt most az üzleti és magánszektorról beszélek, ahol óriási lehetőség van, és miért nincs jelen? Tehát, hogy ez volt a kiindulási pont, és mindig arra jöttünk rá, hogy azért a művészet az egy csodálatos történet, viszont nagyon kevés fogódzója van. Menedzsment, stratégia, hosszú távú gondolkozás, nagyon-nagyon keveseknek adatott meg ez a tudás, és ezt kell valahogy behozni, minél több gyakorlati támogatással. És emellett párhuzamosan a másik oldalt, akkor mondjuk azt, hogy a üzleti magánszektor, őket is érdekelték kell tenni abban, hogy meglássák a kapcsolódási lehetőségeket, mert ahány cég és annyi vezető és annyi mindenkinek más a lehetősége, indoka, érdeke, értéke. És akkor ez volt a mondás, hogy párhuzamosan kell a két oldalt tanítani, nevelni, összekapcsolni, nemzetközi léptéket mutatni, behozni rengeteg külföldi tudást, beszélni egyetemekkel, már mint művészeti egyetemekkel, normál egyetemekkel, ott van a jövő menedzser generációja, tehát nekünk ez egy ilyen több évtizedes nagy értékvállalás, amire azt mondtuk, hogy ezt majd az államnak is nagyon erősen végig kell gondolnia, hogyha van-e hosszú távú elképzelése azzal kapcsolatban, hogy hát itt jönnek a fiatalok, és
van.
Jelen esetben még ezt nem vagyunk teljesen meggyőződve azzal kapcsolatban, hogy a művészet hol van, mert mi azért azt gondoljuk, hogy érezhet, hogy a pénz az rendelkezésre áll, és mi nem azt mondjuk, hogy most ez jól van elosztva, vagy nincs jól elosztva, van saját gondolatunk ezzel kapcsolatban, de a médium nem erről szól, az Artisbiz nem erről szól, hanem szakmáról kell, hogy szóljon, hogy hogyan lehetne jól segíteni a szereplőket, hogyan lehetne hosszú távú lehetőséget nyújtani nekik arra, hogy megtalálják a fenntartható működési modelljeiket. Tehát ez a fontos, tehát az állam nem vonulhat ki, az államnak kutya kötelessége benne maradni a kultúra finanszírozásában, de hát meg lehet találni a 21. század 2026-ban vagyunk, annak a legjobb működési elveit, hogy ő abban milyen szinten akar belemenni. És hogyha mondjuk az állam nem akar magától támogatni, akkor viszont lehetőséget kell adni mondjuk vállalatok számára, miért lesz érdemes mondjuk adójóváírás szempontokat figyelembe belépni a kultúrafinanszírozásba, ugyanígy érdekes a magánszektor számára, és akkor ezt mondjuk, hogy hozd el Olaszországból a legjobbat, gondolatot hozd el a franciáktól, az osztrákoktól, a németektől, és akkor ebben mi gyűjtjük a tudást, a kapcsolódást, és akkor, de mi picik vagyunk, tehát beváltoztatni kell majd nagyobban.
Hogyan sikerül megtalálni a partnereket?
Akikkel mi dolgozunk, az ugye alapvetőleg egyik oldal a vállalati szektor, ott ugye sok rendezvényt csinálunk, nagyon sok témakörben. És
önök keresik meg őket, vagy ez hogy történik?
Most már ugye 8. évében lép a szervezet, tehát hogy most már elmentünk általános iskolába, és tanultunk, tehát hogy körülbelül a 4.-5. évnél volt egy fordulás, hogy most már hál' Istennek jönnek hozzánk is maguktól a szereplők, és kérdeznek, és jól érzik magukat, de azért természetesen még mindig az, hogy nekünk kell indukálni a kapcsolatokat, tehát hogy megyünk, kopogtatunk, újabb történeteket hozunk létre, érdekeltségeket hozunk létre, és akkor megtaláljuk őket.
Ezekről a formákról is, hogy ez milyen módon történik.
Például most február végén elindítjuk a Magyarországi Vállalati Gyűjtemények Szövetségét. Tehát ez például ez egy olyan témakör, ami a